Amikor a Zselic mélyén megbújó kis faluban előbb eltűnik egy kisfiú, és nem sokkal később egy kislánynak is nyoma vész, a település élete fenekestől felfordul. 1996-ban kezdődik, és szinte napjainkig tart egy kétségbeesett kutatás története Szelle Ákos II. Rejtélyekben gazdag bűnügyi regényében, amely szól az előítéletekről, a szegényekről, a gazdagokról, romákról és nem romákról. Ebben a faluban a helyi maffia az úr, és az erőszaknak nincs következménye, mindenki bűnös, és egyben mindenki áldozat is. Az egyetlen fegyver pedig a kíméletlen önbíráskodás. A könyv igen hatásos címe Veszettül, és most derüljön ki, hogyan találta meg ezt a szerző.
Páromnak a címe, teljesen más címet adtam neki, amit végül elvetettünk, mert egy nagyon hasonló címmel, vagy hát szinte ugyanazzal megjelent egy könyv. És akkor sokáig gondolkodtunk, hogy mi legyen az új cím, amit kifejezi ezt a könyvet, és egyszer csak párom azt mondta, hogy te a veszettül az mind a két vetületét kifejezi ennek a könyvnek, és akkor onnantól kezdve nem is volt kérdés. Kiadó is, szerkesztő is egyből azt mondta, hogy ez a cím.
Beszéljünk erről a két szempontról, hogy ez a fajta megveszekedettség, ez kikre jellemző, és mi váltja ki, hogy lehet így élni?
Nem lehet így élni. Szerintem nagyjából erről szól ez a könyv. Ugye egy nagyon-nagyon szélsőséges élethelyzetet mutat be, amikor az embernek eltűnik a gyereke hosszú-hosszú évekkel, talán nem spoiler azt mondani, hogy ez a könyv ez hosszú-hosszú évtizedeket ölel föl, amíg nem kerülnek elő ezek a gyerekek, és azt gondolom, hogy ennél szélsőségesebb érzelmi állapot nem nagyon létezik, legalábbis én nem nagyon tudok elképzelni. Ennél rosszabbat az életbe, vagy ennél demoralizálóbb helyzetet, és ez a helyzet azért kihozza az emberekből a legrosszabbat. Szó szerint az állatot, én azt gondolom, hogy ez a könyv valahol arról is szól, hogy ezek az emberek teljesen visszamennek egy primitív szintre, ahol már csak az erőszakban hisznek, és csak abban látják a megoldási lehetőségeket. Az egyik aspektus ez a megveszettség, hogy veszettül kergetni valamit, menni valami után, hajszolni a célokat, visszaszerezni a gyereket. A másik pedig nyilván magára az elveszettségre, a gyerekekre utal, hogy ők is veszettül vannak, csak ők elveszve valahol a nagyvilágba, vagy ki tudja hol.
Nagyon érdekes együttélés és szembenállás is van a kis település, egy Terecsány nevű település cigány és nem cigány lakossága között. Ha egy cigány ember veszti el a gyerekét, az ugyanolyan pokoljárás, mint hogyha egy nem cigány nő történetesen itt.
Érzelmi szempontból semmiképpen nincs különbség, és a könyvben szerintem a reakciók szempontjából sincs különbség, mind a két szülő tényleg a végletekig elmegy. De hát nekik ugye alapból ilyen a természetük, tehát itt nem arról van szó, hogy nagyon jó emberek hirtelen nagyon rossz emberekké válnak, mert eltűnt a gyermekük. Sokkal inkább arról van szó, hogy egyfajta alibinek használják ezt az eltűnést, hogy kiélhessék azokat az ösztönöket, azokat az agresszív vágyaikat, amiket amúgy nem tudtak volna.
Tehát alapvetően is gátlástalanok.
Alapvetően is gátlástalanok, így van. Ugye hát tudjuk, hogy Erika az egyik főszereplő, az tulajdonképpen egy maffia hálózatot üzemeltet a faluban. A másik főszereplő a Tibor pedig, hát börtönből szabadul rögtön a könyv elején, igaz, hogy nem valami nagyon nagy bűncselekmények miatt, hanem kisebb-nagyobb rablások miatt, de hát akkor is ez bennük van egész egyszerűen, hogy ők egy ilyen közegből jönnek, és csak ezt a megoldási módszert ismerik, hogy ha baj van, akkor pusztítani kell, és oda csapni, mert csak az vezet eredményre.
Majd ide térünk vissza, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki maffia főnök legyen egy ilyen kis településen. Ugye ez a Zselicben játszódik, ugye? Ez a te történeted. De még ez a cigány-nem cigány lakosság szembenállása, meg ugye egyáltalán a település, szóval itt háború van ebben.
Itt háború van, azt gondolom, mert nagyon könnyű a másikat hibáztatni mind a két félnek. Történik valami baj, és egyből azt lehet mondani, hogy a cigányok, a magyarok. Ez egy nagyon kényelmes megoldás, mind a két főszereplő el is megy ebbe az irányba, rögtön a másik felet hibáztatja. Mondjuk eleve ez is, hogy másik fél, már ez is olyan kirekesztő, nem, hogy azt mondjuk, hogy másik fél, meg együttélés. De hát így működünk sajnos, így működik a világ, így működik ez az ország.
Nem tartottál ettől, hogy ez egy nehéz téma?
Nekem nem az. Nekem egyáltalán nem az, mert ebben a közegben nőttem föl, ebben a közegben élek, nekem nem titok, hogy a feleségem cigány, úgyhogy nekem ez teljesen természetes, mindennapos dolog. Vannak különbözőségek, de sokkal több az egyformaság. Nyilván nem vagyok vak, látom, hogy hol élünk. Persze tudtam, hogy ez akár nehéz téma is lehet sokaknak, de nem lehet íróként azon agyalni, meg azon morfondírozni, hogy milyen lesz a reakció. Belőlem ez jött, én ezt nagyon fontosnak tartottam, úgyhogy muszáj volt ezt így megírni. Én azt gondolom, hogy azért itt van egy olyan betekintés egy talán ismeretlenebb kultúrába, ami mindenképpen hozzátesz ez a könyvhöz.
Mi az, amit meg akartál belőlük mutatni?
Az, hogy ez egy nagyon összetartó közösség, ahol fontosak a hagyományos értékek, a család, a kapcsolatok, a rokonság, és az, hogy tényleg összetartanak a bajban. Ideig óráig egyébként. legalábbis a könyvben, hiszen azért ott is megtörténnek a szakadások a közösségen belül, de hát ez már az írói fantáziának a területe.
7 évet ült a börtönben a Tibor, aki a főszereplő, uh-huh. a Balogh Tibor. Mennyire természetes, hogy a felesége megvárja, hogy a kisfiam Sanyik megvárja. Az, hogy belül mi van bennük, az csak később derül ki.
Nyilván, mivel hagyományos értékek fontosak, ezért, és mivel a könyv azért 20-valahány évvel ezelőtt játszódik, sőt, majdnem 30 évvel ezelőtt. Azért
96-ban.
96-ban volt azért még inkább ez a hagyományos társadalmi modell azért jobban működött mindennapjainkban, mondjuk. Tibor mindent elveszít, mert tulajdonképpen ő idegenként ér haza a saját családjába, nem ismeri a saját gyerekét, fogalma sincs, hogy kéne apaként viselkedni. Nagyon kicsi, amikor a Tibit elviszik a börtönbe, tehát ő hazatér úgy, hogy neki nincs helye abban a családban. Nem ismeri a szerepeket, nem ismeri a rutinokat, mindent megtesz azért, hogy ez működjön, de hát azért ez egy nehéz feladat.
Pedig igyekszik tényleg, próbál munkát találni, de egy börtönviselt embereknek nyilván nem könnyű ez a visszailleszkedés.
Nem könnyű, meg azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos mondat a könyvben, hogy a Tibi addig tud szeretni, amíg távol van. Ezt többször is elmondja, hogy amíg messze voltak, amíg nem voltak ott velem, addig hiányoztak, és akkor szerettem őket. Most, hogy itt vagyok, köztük vagyok, most tényleg aktívan kéne szeretni, most meg nem megy, mert nem tudja, hogy hogyan.
Mi a helyzet a gyerekekkel, hogy ők ezeket a határokat, hogy ki hova tartozik ebben a faluban, ezt így áthágják, hogy nekik ez nem fontos, de ebben kockázat is van.
Igen, ez abszolút önéletrajzi, mert én is egy nagyon kicsi faluban nőttem föl, Szent László Baranya megyében, ahol hasonló volt a falu lakossága, és nekünk valahogy ez nem számított gyerekként, tudod? Ki cigány, ki nem cigány, ki sváb, ki nem tudom mi. Tudtuk, persze, tudtuk, mert a felnőttek is beszéltek róla, meg nyilván ez egy ismert tény volt. Ez olyan természetesnek tűnt, hogy vannak ilyen barátaink, vannak olyan barátaink, nem volt téma ez köztünk a származás.
De itt azért nem mindenki örül annak, hogy a Timi, ugye a maffia főnök anyuka lánya, az cigány gyerekeket, fiúkkal barátkozik.
Igen, hiszen van egy nagyon rossz hírük ezeknek a telepi cigányoknak, ugye a könyve, hogy ott milyen dolgok történnek a cigánytelepen, aminek valószínűleg a 10%-a se igaz, és hát ugye Erikának van egy olyan múltja, ami miatt megvan az oka, legalábbis a motivációja arra, hogy így viszonyuljon a cigányokhoz.
Milyen az ő viszonya a lányával? Mert nagyon érdekes személyiség ez az Erika, és lehetne még mindenféle rosszat is mondani róla, de közben pedig azért, hogyha a múltját hozzáadjuk, akkor szinte indokolt is, hogy ő ilyenné vált.
Szerintem ő nagyon-nagyon félti a lányát, uh-huh. attól, hogy megtörténik majd vele ugyanaz, ami vele. Ugye elrabolják és prostitúcióra kényszerítik, ugye ez az Erika múltjában a nagy trauma. De nem tudja ezt, hogyan kéne kommunikálni a lányával, vagy hogyan kéne úgy szeretni, hogy ezt elkerülhesse a lány, hogyan lehet neki biztonságos közeget adni, hiszen egy maffia családban azért nem a biztonság és a kiszámíthatóság a legfőbb érték. Ráadásul ugye az apuka is hiányzik ebből a családból, ő is eltűnt, nem tudjuk, hogy hova tűnt, úgyhogy nagyon bizonytalan helyzetben van Timi, és ezáltal Erika is, aki nem tud ezzel a helyzettel megbirkózni.
Az mennyire reális, ahogyan ő maffia főnökként növi ki magát itt ezen a településen, és nem csak a településen, hanem nyilván a környéken.
Azt gondolom, hogy Erika belekényszerül ebbe a helyzetbe, én pedig csak logikusan végigvettem, hogy milyen lépések lehetnek, állhatnak előtte. Ugye ő nem szeretne azért ennyire vezéregyéniség lenni ebbe a dologba, már csak azért sem, mert azért eléggé úckodik az agressziótól ő a kezdet-kezdetén.
Egy darabig.
De hát mivel ugye a férje eltűnik, mondjuk így, nem ismeretes az ő sorsa, ezért ő belekényszerül ebbe a helyzetbe, és aztán a lánya eltűnésével pedig tényleg minden követ meg kell mozgatnia, és hát azokat a köveket mozgatja meg, amiket ismer, és ezek az alvilág kövei.
És honnan van neki pénzed, hogy az alvilágnak milyen részét fedi le?
Fegyverkereskedelem, drog, és később lányok futtatása is képbe kerül. Ezek megint csak olyan dolgok, tudod, hogy nagyon sok gyerekkori emlék van ebben a könyvben, de a gyerekkori emlékek megbízhatatlanok. Valamint a faluban hallottunk ilyeneket, hogy azok ott fegyverrel kereskednek, meg drogot árulnak. Nem tudom, hogy ez valaha igaz volt-e, valószínűleg nem. De az ember beleépíti egy ilyen könyvbe, milyen jól hangzik, hogy van a faluban egy ilyen kis maffia szervezet, amelyik ott ügyeskedik, és kihasználja a délszláv háborút, és amúgy is közel vagyunk ugye a határhoz, ott lehet mindenfélével csencselni. Szóval ebből áll ez össze ilyen kis gyerekkori emlékekből, amiknek a megbízhatósága erősen kétséges, de jól festenek egy könyvbe.
Kérdeztem azt korábban, hogy van-e különbség, amikor egy cigány család gyereke veszett el, vagy egy nem cigány család gyereke veszett el. A figyelem szempontjából, vagy a rendőrség hozzáállása szempontjából, mint kiderül, van, és hogy ez egy fő konfliktus itt ebben a történetben.
Ez egy fő konfliktus, ugye Balogh Tibornak meggyőződése, hogy azért nem nyomoz rendesen a rendőrség, mert csak egy cigány gyerek tűnt el, ezért nem mozgatnak uh-huh. meg minden követ. Úgyhogy ő ezért gondolja, hogy majd akkor ő kezébe veszi a dolgokat, és megpróbálja kinyomozni. Ugye amikor a Timi tűnik el, akkor akkor sem mozgatnak meg azért köveket a rendőrök, de hát nehéz dolguk is van, hiszen ezek a gyerekek szűrén szállán eltűntek.
Hát és ott közel van az erdő.
Közel van a nagyon forgalmas 67-es út, ami már rávezet a 6-os útra, ami már lemegy a határhoz, vagy nagyon sok minden történhet egy gyerekkel egy ilyen szabad világban, egy ilyen végtelen világban. Emlékszünk azért, hogy a 90-es éve volt még egy tévéműsor és a Csellengők, ami ezzel foglalkozott, és nagyon sok eltűnt gyerek volt, legalábbis az alapján a 90-es években, és én próbáltam ennek utána menni, hogy szerettem volna egy statisztikával kezdeni a könyvet, hogy ebben az időszakban akár csak Baranya megyében ennyi és ennyi gyerek tűnt el, és falakba ütköztem mindenhol. Nem tudott nekem senki erről adatokat szolgáltatni. 2010 után, 2000-es évek közepétől talán vannak adatok, hogy hány eltűnt személy tartanak, kiskorú eltűnt személy tartanak nyilván Magyarországon, mintha a 90-es években ez még nem lett volna olyan fontos téma, és nem tartottak erről adatbázist.
És arról sem, hogy mondjuk, hogyha eltűntek, tehát nem tudják a pontos számot, de ha eltűntek, hogy akkor mi lett velük? Milyen típusú bűncselekmények áldozatai lettek gyerekek?
Jellemzően nem lettek bűncselekmények áldozatai, azért ezt...
Elcsavarogtak?
Elcsavarogtak, így van. Tehát azt azért lehet tudni, hogy nagyon sok történetet próbáltam összeszedni ez a regényhez, a rívumokból innen-onnan. Általában elcsavarognak, de azért az nagyon gyakori volt a 90-es évben, hogy elrabolják őket és prostitúcióra kényszerítik, ami az Erika története egyébként, az több valós történetből áll össze. Ez nagyon gyakori volt a 90-es évben, hogy fiatal lányokat elvittek az utcáról, és prostitúcióra kényszerítették őket. Aztán vagy elengedték őket, vagy ők megszöktek. Ez nem volt általában egy hosszú időtartam.
Hány éves annyi? 12?
12.
Az, amin keresztül megy az anya.
Nem iszonyatos belegondolni, és hát, hogy gyakorlatilag, hogy mondjuk ez szépen, megszűnik a kapcsolata a valósággal, azt gondolom, hogy a saját fejébe menekül, ő elképzel, hogy a Sanyi még él, hogy a Sanyi itt van vele, a Sanyi jól van, és ő inkább ezt az utat választja, hogy nem tud már egy idő után szembenézni azzal, ami történt, és inkább feladja.
Hogyha meg az apáról beszélünk, tulajdonképpen a kisfiú eltűnéség nem tűnik föl, vagy nem annyira jellemző rá, hogy ő agresszív lenne. Ugye a családját nem bántja, de tényleg, amikor úgy érzi, hogy megtalált egy pontot, vagy valakit megtalált, akinek köze lehet a gyerek eltűnéséhez, ott elveszti a fejét.
Sőt, hogy olyannyira, hogy ő undorodik az erőszaktól, miután kijön a börtönbe, mert nagyon sok erőszakot látott, és ez kikészítette teljesen, de hát egész egyszerűen nem tud ő se kivújni a bőréből, és milyen más lehetősége van. Egy nagyon kicsi ember. Nagyon kicsi ember, semmilyen kapcsolattal, semmilyen lehetőségekkel, és amikor ott áll szemtől szembe valakivel, aki esetleg tudna segíteni, neki nincs más eszköze. Uh-huh. Nem is ismer szerintem ő más módszert arra, hogy egy emberrel beszélgetni, kapcsolatot létesíteni, egy idegennel mondjuk. Ugye, amikor kijön a börtönből, elhelyezkedik buszsofőrként, a családjában nem találja a helyét, olyan értéktelennek érzi magát, feleslegesnek. De ez, hogy eltűnt a gyerek, és lehet menni kutatni, és mindig van mit csinálni, ez ad egyfajta értelmet az életének. Ez nagyon furcsán hangzik, meg lehet, hogy ilyen kegyetlen, hogy ez ad értelmet az életének valakinek, hogy keresni az eltűnt gyerekét, de hát erről van szó. Nem akartam egy nagyon klasszikus, nyomozós, rendőrös sztorit kanyarítani ebből, hanem inkább azt akartam megmondani, hogy egy kis ember mit tud csinálni ebbe a helyzetbe, hogyha senkire nem számíthat.
Tényleg ő, ha kell, külföldre elmegy, ha kell, a fővárosba jön, szóval nincs akadály, és minden követ megmozgat.
Igen, azt hiszem, hogy ez a könyv leginkább a megszállottságról szól. Hova viszi az embert az, amikor valamit nagyon-nagyon akar, és nem gondolkodik következményeken, és igazából a lehetőségein sem, mert lássuk, hogy Tibi mindent elhisz. Tehát eddig egy fél mondat, ami egy icipici reményt csihol benne, és ő azonnal ugrik, és tényleg kimegy Németországba, vagy fölköltözik Budapestre, vagy nem is tudom, hogy hány városba él, így az évek alatt nagyon sok városba él. Úgyhogy igazából árnyékokat kerget. Nincsenek hiteles információ arról, hogy mi történhetett.
Azt mondod, hogy a megszállottság regénye is, és az is eszembe jutott, hogy a véletlenek regénye is, vagy a felelőtlen lépések regénye is, mert hogy több olyan eset történik, aminek nem kellett volna, tehát hogy elsül egy fegyver, vagy elszabadulnak a kutyák. Egy véletlenen múlik, hogy ott örökre megváltozik valami.
Véletlenen múlik meg azért a felnőttek döntései. És itt azért leginkább a gyerekek isszák meg ezeknek a döntéseknek a levét. Ebben a könyvben. Ha elsül egy fegyver, annak miért kellett ott lenni annak a fegyvernek? Ki rakta azt oda azt a fegyvert? Ezek itt a nagy kérdések szerintem, hogy a felnőttek milyen döntéseket hoznak, és azok hogyan hatnak ki a gyerekeikre.
Milyen visszajelzésekre számítasz? Ugye az előző is elég kemény volt, úgyhogy első könyves szerző voltál, és lehetett sejteni, hogy ezen a vonalon maradsz, de te hogyan értékeled, hogy ez más jellegű, mint az előző könyved, vagy hogy mit mondanak majd, akik olvassák?
Szerintem kezdjük ott, hogy a sebek a falon az olyan véleményeket és kritikákat kapott, amikkel számítottam. Tehát én tudtam, hogy ez megosztó lesz, mert van benne egy nagyon nagy tabu döntögetés, lehet, hogy az erőszak is sokaknak túl explicit, és ez pontosan be is jött. Tehát azt gondolom, hogy akinek nem tetszett, leginkább azért nem tetszett, mert ez az ő erkölcsi meggyőződésének, vagy világnézetének túl sok volt, ami a könyvben történik, főleg a végén. A gyerekbántalmazás is egy nagyon fontos része volt annak a könyvnek. Azt gondolom, hogy mégis a vérfertőzés az, ami úgy soknál kiverte a biztosítékot. Én ebben biztos voltam, hogy ez így lesz. Ez szerintem teljesen rendben van. És akkor a veszettül, hát azt gondolom, hogy már csak a cigány-magyar tematika miatt is azért lehet, hogy ez is sokaknak túl sok lesz, vagy másképp gondolkodnak erről a kérdésről, mint én. És az erőszak azért ebben is nagyon, nagyon nyíltan jelen van. Én inkább azt akarom bemutatni, hogy az erőszak az egy ocsmány dolog. Azt gondolom, hogyha megnézzük mondjuk a mai filmeket, tipikusan az ilyen Marvel filmeket és hasonlókat, nagyon szépnek van ábrázolva az erőszak. Nem? Tehát úgy mindig olyan esztétikus, nagyon nem sérül meg senki, ha meg is hal valaki, az is úgy valahol úgy a háttérbe történik, az egész olyan jól néz ki. Tehát a hollywoodi filmek, meg a sorozatok arra mennek, hogy az erőszak jól nézzen ki. Én meg azt akarom ezekkel a könyvekkel mondani, hogy az erőszak nem néz ki jól. Az ilyen, mint ebbe a könyvbe. Attól fölfordul a gyomrod, attól minden bajod van.
Volt olyan hősöd, aki saját útjára indult? A szerzők mondják, hogy látjuk, kitalálják, hogy ez a karakter ilyen meg ilyen, de nem biztos, hogy következetesen végig tudják vinni, mert egyszerűen elkezd másként működni nálad. Ez megengedett?
Erikából abszolút nem néztem volna ki, hogy ilyen magasra jut. Sokkal kisebbnek volt számba, meg igazából ez a maffia történet is csak úgy írás közben jött, hogy akkor legyen egy ilyen maffia vezér, és az meg, hogy tényleg így birodalmat épít, az nem volt benne a pakliba, amikor én ezt elkezdtem összerakni, ezt a történetet.
Viszont benne volt a képesség már a kezdetektől, vagy hogy alkalmas erre, hogy ő ilyen
benne
céltudatos legyen?
Tehát, amikor az ember behoz mellékszereplőket, azok is valamit indikálnak, azok is valamit elindítanak, és itt például van egy nagy nevű vállalkozó, egy nagyon hatalmas vállalkozó, aki csak igazából ilyen dramaturgiák miatt került be. De arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy az Erika megpróbálna az ő helyére pályázni, ha már itt van. És akkor így szépen-szépen elkezdett az Erika ilyen nagyra törni.
Mennyit foglalkoztál az Erika lelkével?
Erika egy olyan személyiség, akinek lemegy a roló, és akkor nem lát, nem hall, és mindig kitisztul ő, mintha ilyen periódusai lennének. Van egy ilyen erőszakos periódus, és nem megnyugszik, és szerintem, amikor megnyugszik, akkor azért kijön belőle az anya. Ezt főleg talán a könyv vége felé látjuk, hogy azért vannak neki érzelmei, vannak neki gyengédebb oldalai is.
A két gyerekről beszéljünk még egy picit, a Sanyiról és a Timiről, a 11-12 éves gyerekekről, akik ugyan ismerték egymást, de nem voltak olyan nagyon jóban, de egy bandában tartoztak. Hogy alakult az ki, hogy mennyit mutatsz belőlük, és hogy vajon ők mennyire felelősek azért, ami történik velük?
Sokat akartam megmutatni belőlük. Az, hogy ők mennyire felelősek azért, ami történik velük, én nem igazán hibáztatnám őket, azt gondolom, ők áldozatok ebbe a könyvbe. Még a végkifejlett fényébe is.
Timiről azt lehet tudni, hogy ő nagyon lázad, bár kicsi még, de nagyon lázad az anyja ellen, szóval direkt bosszantja.
Ezért is csatlakozik ez a csapathoz, ez a fiú csapathoz, mert itt vannak cigányok is, és ő pontosan tudja, hogy az édesanyjának ezzel hatalmas problémái lesznek, hogy ő egy ilyen csapatba beállt.
És hogy olyan fiúval jár, akivel nagyon nem kéne.
De annak is oka van, hogy ő hergeri az édesanyját, mert ugye az édesapjáról nem tud semmit, hogy hova tűnt az ő édesapja. És a Timi úgy gondolkodik, hogy az anyja, amikor dühös, akkor mindenféle igazságokat vág a fejéhez, és hát, ha egyszer sikerül annyira felbosszantani anyut, hogy dühében elkotyogja, hogy hova tűnt az ő édesapja, vagy egyáltalán mi most a család helyzete jelenleg. Úgyhogy nem, ő nem felelős ezért. Ő mindent azért csinál, mert válaszokat szeretne.
A szegénység és a gazdagság, ugye itt ez egy folyamatosan fókuszban lévő kérdés. 96-ban játszódik a regényed, és én gondolkodtam rajta, hogy 96-ban ez a kérdés, ez hol volt a fejünkben.
Tisztán emlékszem arra, hogy 95 valahogy így, akkor volt a faluban nálunk először nyugati autó, egy Opel Astra, vagy nem tudom, mi lehetett az, és az maga volt a gazdagság. Tehát az, hogy a faluban valakinek van egy nyugati autója, az mi elképzelni se tudtuk meg. Meg talán még a hifi torony volt ilyen. Akkoriban ez jelentette a gazdagságot. Ugye a Tibit ez is nagyon frusztrálja, hogy ők nagyon szegények, és ő nagyon szeretne a gyereknek mindent megadni, mert hogy könnyű a gyereket szeretni, vagy bárkit ajándékokkal, tárgyakkal. Úgyhogy abszolút ebbe gondolkodik, hogy akkor majd ő nagy jólétet teremt a gyereknek. Ennek is ugye megvan a következménye a regényben, hogy ez hova vezet majd. A gyerekek között ez biztos, hogy nem látszott. Ugye ma látszik, hogy ki milyen telefont vesz elő, milyen hátizsákkal jön, már az is, hogy milyen ruhában van. Akkor szerintem az egész iskola egyforma ruhában volt, és walkmanünk volt talán, de hát abból sem volt olyan nagy választék.
Mondja Tibi, hogy neki a rendszerváltás is ott a börtönben nem jelentett semmi, csak mondták, hogy most már lehet külföldre menni.
Ő azt mondja, hogy az ország szabadabb lett, és őket még inkább bezárva érezték magukat, hiszen ők így se úgy sem mehettek sehova.
Szella Ákossal beszélgettünk Veszettül című regényéről, ami, mint ahogyan az előző krimie, a Sebek a falon, az Animus kiadó gondozásában jelent meg.